Hoppá Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára az Arena ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, hogy a rövid szünet előtt itt a szórakoztatóipar és a kultúra közötti lehetséges vagy esetleges határvonal került szóba. Ha itt tartunk, akkor mindenképpen szóba kell azt hoznunk, hogy Magyarország nem csak díjnyertes filmalkotásokkal, de az elmúlt években jelentős filmgyártó helyként is visszakerült vagy felkerült újra az nemzetközi filmiparnak a térképére, ami persze nagyon jó. Van ezzel dolga az Emmynek, van ebben feladata, van egy tervük ezzel kapcsolatosan, hogy még több filmet, még több díjat hozzunk?
A filmes feladatok, főleg az egész estét betöltő játékfilmek koordinációja, szervezése, finanszírozásának feladata teljes mértékben kikerült a minisztérium hatásköréből. Ezeket a Magyar Nemzeti Filmalap létrehozásakor a kormány teljes körűen átadta a filmalap számára ezeket a jogokat. A minisztériumnál mindösszesen egy kis hatósági jogkör maradt meg filmes ügyben, ez a művészfilmekre vonatkozó hatósági jogkör, döntési jogkör. Nyilván itt valamiféle finanszírozási lehetőségünk is van, és most úgy néz ki, hogy talán a dokumentumfilmek és a hangsúlyozottan a rövid filmek kategóriájában is egy kis állami forrással be tudunk lépni ösztönzőleg erre a piacra. Tekintettel nyilván az ebben rejlő nagy magyar hagyományokra is. Ami pedig a kérdése első felét illeti, hogy Budapest valóban egy erőteljes dinamizmust mutat fel a filmgyártás helyszíneként, tehát nagyon sok filmes forgatócsoportot láthatunk az év különböző szakaszaiban lezárt utcák formájában Budapesten, hogyha közlekedünk, és országszerte jelentősen felindult az igény, a kereslet, a filmgyártás idehelyezésére vonatkozásában. Úgy látjuk, hogy már nem nagyon találnak szakembereket, tehát a különböző stábok, akik igényelnek egy világosítót, kameramant, egyébeket, nekik már kapaszkodniuk kell, mert a kapacitások teljes 100%-a, teljes spektruma le van kötve egész évben Magyarországon. Úgyhogy a képzés remélem, hogy nyomába ered ennek a piaci többletkeresletnek, és remélem, hogy a szakemberképzésben ottól fogjuk tudni érni a kínálatot, és így a keresleti oldalon megjelenő többlet igényeket ki fogjuk tudni elégíteni. Ez egy örvendetes tény, mind a mellett, hogy a Magyar Nemzeti Filmalap, ugye Andy Vajna vezetésével érzékelve és látva, hogy mik a nemzetközi trendek, nagyon jó ritmus érzékkel és nagyon jó témák mellé állt oda. Nem csak a Golden Globe díj és az Oscar díj a Show fia vonatkozásában, hanem ugye más filmek sikerei legújabban ugye a berlini Biennálén Enyeri Ildikónak az alkotása alatt ott 42 év után hatalmas sikert. Ott is ugye a Nemzeti Filmalap támogatása van benne a produkcióban, tehát azt mondhatjuk, hogy ha nincs Nemzeti Filmalap, ha nincs a törvény meg újítása, ha nincs a minisztériumból kívülálló odahelyezett hatósági és finanszírozási jogkör, akkor nyilván nincsenek ezek a magyar filmsikerek sem, amik most már egymásnak adják a kilincset.
Jó, tehát a filmiparban úgy tűnik, hogy nagyjából a dolgok jól működnek.
Az eredmények mindenképpen ezt igazolják.
Könyviparban? Van-e a dolga a kormánynak a könyvpiacon?
Könyvipar vonatkozásában ugye a szemünk láttára történik a három nagy szereplőből az egyiknek az agóniája, ez zajlik napjainkban.
De az Alexandra, ez már egy elég hosszú ideje történik.
Így van, pontosan. Egy alkalommal már tőkeinjekcióval sikerült talpraállítani ezt a helyzetet, azonban az Európai Uniós jogharmonizációban protekcionizmusnak hívják, amikor beavatkozik a hazai piacba az állam. Tehát nem is tehet az állam olyat, hogy megszegíti a megroppant piacot, és több milliárd forintot zsebébe nyúl, és kipenget piaci szereplőknek, hogy azok tapráljanak és stabilizálják magukat, mert akkor ugye a piaci lehetőségekben beavatkozást tesz. Tehát elég nagy valószínűséggel elítélne bennünket, vagy hát a bíróság elé állítana képletesen persze az Unió, tehát nem is nagyon tehetnénk ilyet.
Tehát nem lesz ilyen lépés.
De ugyanakkor felelősség övezi azt a kérdést, hogy a kiadók, akik önhibájukból, vagy önhibájukon kívül mindesetre nagyon jelentős adósságot realizáltak az Alexandra csoport felé, mert hogy nem fizették ki őket, hogy valóban itt nem lesz bármiféle állami beavatkozás. Mondjuk az elég valószínűsíthető felszámolási folyamatban nem kíván-e szerepet vindikálni magának az állam, mondjuk olyan módon, hogy állami felszámolókkal próbálja meg lehetőség szerint első körben, vagy elsősorban a kiadók kártalanítását elérni. Ez napirenden van a kormány előtt, tehát erről a gondolkodás az elmúlt héten zajlott, ugye a kormányülés nincs minden héten, tehát egy olvasatban már a kormány tárgyalt erről a kérdésről, akkor ugye Lázár János miniszter úr a kormányinfón jelezte, hogy a kormány és főleg a nemzetgazdasági tárca a piac ügyének tekinti, nem pedig beavatkozásra szánt területnek ítéli a könyvpiac mostani megbillenését.
Akkor első körben egy adminisztratív segítségre számíthatnak a könyvkiadók?
Hogy számíthatnak, ezt még nem merem mondani, hiszen kormány döntés ezügyben nem történt meg, de azt gondoljuk, hogy a legfontosabb lépés valószínűleg az lehet, hogyha valóban stratégiai kiemelt szervezetekké nyilvánítjuk a felszámolással első szervezeteket, mert akkor ez esetben állami kézbe kerülhet a felszámolás, és akkor nyilván az állam jobban odafigyel a kártalanítandó szereplőkre.
Lehet, hogy szükség lesz állami forrásokra?
Ezt nem merem előre vizionálni, amint a szakértők egyértelmű iránymutatást adnak a kormány számára, hogy a beavatkozás nem jelent protekcionizmus, nem jelenti azt, hogy az Európai Unió jogszabályit megsérti Magyarország egy ilyen lépéssel, akkor még akár ez is előfordulhat.
Ha már itt tartunk, egyébként a könyvpiac szabályozása az ön szerint rendben van? Itt ugye az egyik ilyen állandóan felemlegetett kérdés, ez az áfa verseny, az e-könyv és a nyomtatott hagyományos könyv között. Ez például hosszú távon így marad, ez az 5-27%-os verseny?
Ez egy régi vita valóban, és Lengyelországgal együtt gondolkodunk abban, hogy valóban hogy a hallgatók is értsék, hogy az áfa szabályozás vonatkozásában megpróbáljunk valamilyen jogharmonizációt elérni, hogy valóban az 5%-kal sújtott egyik típusú könyv, ugye az elektronikus könyv és a nyomtatott a printben, tehát megfogható könyv közötti ilyen vonatkozású árkülönbség eltűnjön, de én azt hiszem, és úgy látom, hogy azért a piac ezekhez a lehetőségekhez igazodik, miközben van egy a visegrádi országok közötti kulturális miniszteri szintű együttgondolkodás, hogy lehetséges, hogy ebben lépésekre volna szükség itt a közép-kelet-európai térségben. Amíg ez nem realizálódik, addig is úgy látom, hogy a termékek fogyása és a piaci aktivitása azt mutatja, hogy jelenleg a beavatkozás ilyen értelemben nem indokolt. Hallok olyan véleményeket, és néhány szakértőnk is rátámasztotta, hogy ha most az történne, hogy itt az Alexandra problémában ugye a lira és lant és a libri mellől eltűnne egy nagy lánc, akkor elég valószínű, hogy az árak emelkedéséhez vezetne ez a folyamat, a könyv árak emelkedéséhez vezetne, ami egy nem kívánatos folyamat természetesen, még akkor is, hogyha a piaci beavatkozást ugye az állam nem nagyon teheti meg, úgyhogy ezt is modellezzük, ezt is fel kell mérni, és ennek felelősségében kell meghozni a szükséges intézkedéseket.
Ha már itt az e-könyvnél tartunk, akkor a digitális jólét programnak van-e érdemi elágazása mondjuk a kultúra terjesztés irányából, az oktatás felé, de most maradjunk talán inkább a kultúrának. Most arra gondolok, hogy nyilván bármelyik vidéki kisvárosba elvinni ma mondjuk egy színházi előadást vagy egy komoly zenei koncertet, valószínűleg a legegyszerűbb és a leggyorsabb, talán még minőségben is a leggyorsabb megoldás az az internet. Szóval van egy ilyen elágazás a programnak?
Igen, a digitális jólét program alapvetően az oktatási területnek kíván új perspektívákat biztosítani és nyitni, de természetes az együttműködés és az együttgondolkodás, és a két ágazat, a kultúra és az oktatás már több éves szinten egyébként szakértői és helyettes államtitkári szinten is együttműködést mutat, sőt, van számos olyan törekvés, amelyek mellé közösen hoztunk létre Európai Uniós fejlesztési programokat. Örömmel mondhatom, hogy például az iskolarendszeren kívüli oktatás tárházában, illetve felnőtt oktatás, valamint a esélyegyenlőség, esélyteremtés tárgykörében is, illetve a közösségfejlesztés vonatkozásában is számos Európai Uniós konstrukció hoztunk létre. Ezeknek egy részét már meg is hirdettük. 2-3 milliárd forintos keretösszeggel lehet pályázatokhoz jutni, és az a szándékunk, hogy ez a tendencia folytatódjon. Természetes, hogy első renden ez oktatási feladat, a digitális jólét lehetősége, de az esélyteremtés és a különböző országrészek kultúrához való hozzáférésének lehetőségében újabb eszközként tekintünk a digitalizáció adta térnyerés lehetőségeire, de a fizikai valójában való megjelenése a kultúrának, az is egy fontos feladat, ezért például könyvtárakat újítunk fel konok módon most már 4 éve, és remélem, hogy 2-3 éven belül a 100%-os szintet elérjük a felújított fiók könyvtárak vonatkozásában Magyarországon. De egy nagyon nagy lehetőség, mert az új könyvtárak elhelyezését úgy oldottuk meg, hogy oldalra tesszük a könyvespolcokat, nem a hagyományos középen, ugye egymás mellé, és ezáltal közösségi terek jönnek létre a fiók könyvtárakban, ahol további foglalkozásokat, aktív közösségi életet lehet élni és folytatni. A problémája a mai magyar társadalomnak az, hogy a közösségei nem épültek újjá a rendszerváltás óta. Azelőtt ugye ellenőrzött közösségekre volt szükség a diktatúra idejében, amiknek búcsút mondtunk 90-ben, de az új, alulról építkező, civil társadalom erősségét mutató közösségi önszerveződések, amelyek mondjuk egy amatőr művészeti tevékenység nyomán, olvasókör, dalegylet, amatőr színházi tevékenység, házi mozi, tehát már mint kistelepülési mozi szolgáltatás, ezekben lehetne tetten érni, és örömmel látom, hogy ez iránti aktivitás érdeklődés egyre erősödik, és éppen az Európai Uniós források zömét erre fogjuk fordítani, egyébként az oktatási tárcával együttműködve.
A digitális tartalomellátásban egyébként vannak-e kormányzati elképzelések? Most például arra gondolok, hogy az államilag finanszírozott együttesek, zenei együttesek, vagy akár színházak produkciói, állami játszóhelyeken előadott előadásairól, például a közmédia készített dokumentációs szándékkal, digitális tartalomellátás szándékkal bármiféle felvételt, ami aztán valami módon hozzáférhető lehet például az iskolai zeneoktatásban a digitális jólét program részeként.
Konkrét programról, hogy a produkciókat dokumentarista szemlélettel a közmédia rögzíteni minden előadást, ilyenről nem tudok. Az M5 csatorna belépésével nyilván van egy olyan szándék, hogy lehetőség szerint a folyamatos kulturális műsorsugárzás számára elérhető és kortárs és új felvételek is készüljenek. Azonban ami érdekes számunkra, a államtitkárságunk fenntartásában működő művészetek poltájánál konkrétan tudom, hogy az elmúlt 15 év teljes produkciós anyaga full HD minőségben rendelkezésre áll, és ezt a hatalmas tartalmat éppen most egyezkedünk az oktatási tárcával, felajánlotta ugyanis a MIPA, hogy ugye mivel a jogdíjak tekintetében van egy erőteljes szabályozás, hogy mit, hogyan lehet közkincsé tenni, de az oktatási felhasználás az a jogszabályban kivételnek számít. Tehát oktatási felhasználás esetén nem kell jogdíjakat fizetni. Ezért tehát, hogyha az oktatási rendszer számára ezeket a fantasztikus minőségű, sokszor világsztárok által előadott, vagy kiváló magyar együttesek által bemutatott klasszikus és kortárs produkciókat be tudnánk vinni a köznevelés rendszerébe, akkor pillanatok alatt a kulturához való hozzáférésben hatalmas lépcsőfokokat léphetnénk előre. A MIPA előadásait a legkisebb települések vagy a peremkerületek iskoláinak diákjai is elérnék, és az ízlés igényüket nyilván egy pillanat alatt magasra tudná ez a program emelni. Úgyhogy igen, számítunk arra és dolgozunk azon, hogy lehetőség szerint becsatornázzuk mindennek előtt az iskolai oktatásba a rendelkezésünkre álló felvételeket és ezeket az állományokat közkincsét tegyük.
Az M5 csatornának egyébként vannak, ha úgy tetszik, kötelező feladatai? Előírt kultúra közvetítési feladatai? Akár az M-i által, akár a kormányzat által vannak?
Semmilyen hatással a kormányzat a közmédiára nincs, és nem is lehet, mert hogy ez egy autonóm önálló szervezet, úgyhogy még aféle megrendelést sem tudunk tenni, hogy mi örülnénk például annak a Kutes tárca, hogyha például a Liszt Ferenc zongora verseny, nemzetközi zongora, Marton Éva ének versenyt, vagy a most idén megrendezésre kerülő nemzetközi hangverseny, karmester versenyt, ne haragudjon, tehát hogy a karmester versenyt például közvetítse a közmédia, erre mi nem vagyunk hatással, nem tudunk ilyen jellegű megrendeléseket tenni, javaslatokat nem tudunk tenni, mert egy saját üzleti terv szerint működik a közmédia, de ezt látjuk a M5 csatorna küldetéséből és a műsor szerkesztéséből, hogy nyilvánvalóan az értékes kultúra az a hozzáférés próbálja erősíteni a magyar éterben.
Ugye ezt a filmekkel kapcsolatban emlegettük, hogy Magyarország visszakerült a nemzetközi térképre gyártóhelyként, és hát filmes alkotó helyként is mindenképpen.
És eredményei lévén is.
Budapest esetében ugyanez igaz a zenei világban is, hiszen vannak nemzetközileg jegyzett játszóhelyeink és együtteseink is. Az ő támogatásukban ez megjelenik, hogy Magyarország vagy Budapest mindenképpen Európa egyik zenei központja?
Feltétlenül a 2010-es kormányváltás után például a nagy fesztiválok támogatásában a kormány jelentős szerepet vállalt, átvállalt, ha tetszik, a fővárostól, mert hogy meg háromszoroztuk, meg négyszereztük például a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Café Budapest őszi fesztiválnak a költségvetési támogatását, állami támogatását. Ma 1,950 milliárd forintot biztosítunk minden évben, hogy ez a nagyon gazdag fesztivál élet, és Magyarország első leghúzóbb művészeti, összművészeti fesztivál csomagja, ez minél erőteljesebben jelenjen meg az európai kulturális kínálatban. Örömmel mondhatjuk, hogy ezen döntésünket követően minden évben emelkedik a vendégészakák száma, tehát szignifikánsan látható mértékben, hivatal határ felett 7-12% közötti mértékben minden évben nő a fesztiválok időszakában a vendégészakák száma Budapesten, és nyilván ezzel együtt az egyéb szolgáltatások igénybevétele is. És arra készülünk, hogy Budapest tekintetében természetesen az egyéb lehetőséget is azért támogatja soron kívül, és erőteljesen a kormány, ezért megy a nagy infrastruktúra fejlesztés, és hogy a Budapest brandet nemzeti értékként tartjuk számon, és a kormány a támogatásokon keresztül azt erősíti, hogy az országkép javuljon, emelkedjen, és a turizmusból minél nagyobb bevétele származon a nemzetgazdaságnak. A kultúrára ma már nemzetgazdasági és gazdasági élénkítő szereplőként, tényezőként tekintünk. Így kell minden hozzáadott állami forintot háromszorosan megtérülő szolgáltatások igénybevételen keresztül háromszorosan megtérülő forintként szemlélnünk a kulturális ágazatban.
Ez a fajta értékteremtés, ez mondjuk az együttes a finanszírozásában is megjelenik?
Ez az együttesek finanszírozásában feltétlenül megjelenik. Nagy örömömre szolgál, hogy több hónapos előkészítés után a kormány elfogadta, hogy a szimfonikus zenekarok, a magyar szimfonikus zenekarok támogatása másfél milliárd forinttal emelkedik meg idén január 1-ével. Csak összehasonlításképpen mondom, hogy 20 együttest vettünk be ebbe a körbe. A 20 együttesből 4-5-öt nem számolok ide, de 15 együttes, akik a előadó művészeti törvény szerinti két legmagasabb kategóriában szerepelnek, a nemzeti vagy a kiemelt besorolásban, ez a nagyjából 15 együttes eddig 1,8 milliárd forint állami támogatást kapott. Most 1,8 plusz 1,5 milliárd forint támogatásban részesülnek, tehát azt mondhatjuk, hogy majdnem megkétszerezzük a költségvetési támogatásukat.
Egyébként intézményesítetten hogyan működik az együttműködés Budapest és az állami intézmények és a budapesti programok, hiszen ugye nagyon sok államilag finanszírozott, államilag működtetett játszóhely vesz részt budapesti programokban, és nyilván a főváros is hozzájárul. Tehát ez hogy működik egyébként a gyakorlatban, hogyan kell ezt elképzelnünk? Akár a finanszírozásban, akár a programok összeállításánál. Hogy működik ez a gyakorlatban?
Részben folyamatos konzultációban van a kulturális kormányzat a fővárosi szereplőkkel. Éppen a mai napon tárgyaltam Szalai Bobrodinszki Alexandra főpolgármester helyettes asszonnyal, és a tervezések időszakában náluk most van, náluk éppen most van a költségvetés tervezése.
Ugye most is mondjam, ez szerda, ugye szerdán délután készül a felvétel az Inforádió stúdiójában.
Így van, tehát a közgyűlés éppen most fogja majd a fővárosi közgyűlés tárgyalni a fővárosi költségvetését, és közben pedig mi is már most kezdjük el a tervezését a 18-as állami költségvetésnek a minisztériumban. Tehát a kultúrás költségvetésnek. Tehát azt mondhatom, hogy már a tervezés időszakában együtt gondolkodunk, és a programjainkban a lebonyolítás operatív részleteire is odafigyelünk, mert létrehoztunk olyan közös szervezeteket, például a fesztivál tanácsot, vagy az operatív testületet, amelyek a főváros és az állam szereplői részvételével közösen tervezik meg már a fesztivál naptárat Budapest vonatkozásában, illetve bizonyos programokat együtt terveznek. Ebben a fővárosnak van anyagi részvétele, de a jelentős anyagi részvételt azt az állam vállalja.
Hogy egy konkrét programról is beszéljünk, március 2-án lesz Arany János születésének 200. évfordulója, Arany János emlék év 2017. Mit kell tudnunk a programokról, az államilag szervezett eseményekről?
Mivel egy nagyon kiemelkedő és talán minden iskoláskorú fiatal számára is elismert alkotóról van szó, és mindannyiunkba beleépült, identitásunkba beleépült Arany János nyelvezete, fantasztikus gazdag 19. századi szókincse és a romantika korszakának különböző stílus irány, azon belül stílus irányai, illetve műfajai, sok-sok memoritert őrzünk ugye ebből a csodálatos és óriási gazdag repertoárból, ezért kiemelten fontosnak tekintette a kormány, hogy egy olyan gazdag programsorozattal álljunk elő, amely mindenkihez elér, mindenkit megmozdít, társadalmasítsuk az Arany Jánosi értéket és üzenetet a 21. században is, és fordítsuk le a mai nyelvre. Ezért kreatív és gazdag programsort sikerült összeállítanunk, amelyet most a kormány szándéka szerint létrehozott védnöki testület elé tártunk. A védnöki testület egy nagyon magas presztízsű háromfős grémium, a köztársasági elnök úr, a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke alkotják, és a testület titkára, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a főigazgatója Prőle Gergely. És ők most a héten is már üléseztek, és a kormány által, a kutatás kormányzat által összeállított lehetséges programokat áttekintették, és ezeknek hatalmas részét, 99%-át már jóvá is hagyták, el is fogadták. Ezeknek az értéke pedig 4 milliárd forint. Tehát az Arany János emlékév, vagy Arany 200 évnek a program sorozatára a tervezett, a fél év alatt összeállított programjavaslatra, amit az irányító testület, a védnöki testület éppen most napokban fogadott el, 4 milliárd forintos állami támogatást szánunk. Ebben van infrastruktúrafejlesztés is, mert szeretné a kormány, hogyha például Arany János működésének egyik kiemelt helyszínét, Nagykőröst, egy kicsit az aranykultusz fővárosává sikerülne tennünk, de természetesen a szülővárossal, Nagyszalontával is, amely ma ugye a párciumi területen Romániához tartozik, ott is végrehajtunk infrastruktúrális fejlesztéseket és máshol is, de nagyjából egészében inkább a programokra helyezzük a hangsúlyt, hogy mindenki bevonva érezze magát az Arany 200-as programsorozatba.
Önnek egyébként mi a legfontosabb Arany Jánosi emléke vagy értéke, amit így őriz magával?
Nekem vannak olyan versek, amelyek időről időre, még kamaszkoromban mellém szegődtek, vers idézetek. Sokáig én úgy voltam gimnazista, hogy az éjjeli szekrényemben a Bibliám mellett ott volt egy József Attila kötet, egy Arany János kötet, Radnóti kötet, és rengeteg verset olvastam, faltam a verseket, talán az olvasási készségem ezen keresztül is erősödött, és Aranytól van néhány olyan nagyon erős, mély idézetem, ami végig kísérte az életemet, és nagyon sokszor mankóul szolgált és segítségű szolgált. Fantasztikus erőt tudunk meríteni napjainkban is Arany János mélységéből, egy kimeríthetetlen kút, amiben a magyar kultúra sok-sok erőforrással rendelkezik.
Hoppán Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Klavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.